Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek ilyen sokan, meg nagyon köszönöm Keleti Évának, hogy eljött. Egy fárasztó egyéves kiállítással kapcsolatos szervezés, rendezés, tárlatvezetés, és csodálatos kiállítás után. Boldog vagyok, hogy itt vagy. Köszönöm szépen!
Köszönöm a meghívást!
Azon gondolkodtam, hogy de mit szeretsz jobban, ha azt mondják, hogy fotoművész, fotográfus, fotóriporter, melyiket?
A fotográfus az, amit szeretek, és egy szót nagyon szépen kérlek, hogy ne mondjál el, hogy a fotográfia nagyasszonya vagyok, mert akkor felállok és kimegyek.
Jó, megígérem, hogy nem fogom
Köszönöm,
mondani.
Köszönöm, akkor már jól érzem magam.
De miért zavar egyébként? Nem terveztem mondani, de hogy miért zavar?
Hát mit jelent ez a szó, hogy nagyasszony? Hát mi semmi, egy fotós vagyok, egy a sok közül, és kiváló női fotósok vannak, úgyhogy semmi okom nincs rá, vagy másnak nincs oka, hogy ennek nevezem. A korom predesztinálná rá, de azért nagyon sok ilyen idősebb hölgy van a világon, és egy se nagyasszony, úgyhogy én megmagyarodott fotográfusnak.
Oké, rendben. Emlékszel gyerekkorodból arra, hogy milyen volt, mikor fotóztak? Te szeretted? Jó alany voltál?
Fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. Egyetlen egy fotós élményem van, ami talán az ember sose tudja, hogy a gyerekkori élmény az tényleg én emlékszem, vagy a sok sztori között már olyan, mintha én a saját emlékem volna. A Székely Aladárnak a Váci utcában volt egy műterme, és most ünneplik a születésének, vagy a halálának valahány századik évfordulóját, nem tudom pontosan. És az én nagybátyám az egy olimpiai bajnok volt, kardvívó bajnok, és elvittek engem az olimpiai csapattal együtt lefotografálni, és akkor erre emlékszem konkrétumként, hogy nagyon fontos volt, hogy mit vegyek fel, mert fehér nem lehetett, tirtharisnya nem lehetett, csak erre emlékszem, hogy anyukám rengeteget kikészített, elvitt, aztán ugye abban maradtam, amiben jöttem, tehát semmi átöltözés nem volt, és akkor elég szomorú voltam. Úgyhogy ez az egyetlen egy ilyen emlékem van.
És te voltál az egyetlen gyerek az olimpiai csapattal?
Én voltam akkor az olimpiai csapat kabalája, úgyhogy... voltam legalább 3 éves, úgyhogy ez szép emlék is, de mondom, nem tudom, hogy az én emlékem-e, vagy csak a sztorizások, mesélések emléke.
Te voltál Pötyi a kabala?
Én voltam Pötyi, igen. Mélyen lehúnyom a szemem, és nehezen lehet elképzelni, de tényleg Pötyi voltam. És annyira, hogy egyik dédunokám az hát elég pici korral, vagy súllyal született, és akkor azt mondta az unokám, hogy hát te olyan vagy, mint egy pötty. És így rajtam maradt, bár fiú, hogy Pötyi, de a gyerekek nem tudták azt, hogy engem anyukám akkor Pötyinek hívott, illetve hát sokan, és így jött aztán megint családi sztori, és a kis Bálintra rajtam maradt, hogy Pötyi, de aztán nagyon harciasan 3 éves korában azt mondta, hogy én fiú vagyok, és nem Pötyi, mondta, és azóta eltűnt a Pötyi a családból.
És mikor hívtak utoljára Pötyinek?
Ja Istenem, nem tudom. De mégis nem mondok igazat, mert tudom, ilyen keresztkérdésekre nem készültem fel. Egyszer volt egy vőlegényem, több volt, de ez igazi vőlegény volt, és az 1948-ban elment Magyarországról, és nagyon sokáig nem volt semmiféle kapcsolatunk, és az elmenetelének egy évfordulóján, mert ez december 31, 1948. december 31 volt, megszólalt a telefon, és azt mondta, Pötyi, te vagy? Hát ez volt körülbelül 8-10 évvel ezelőtt.
Ó, az igen. Erre nehéz így mondani. Ugye a sajtó fotózás az egy alkalmazott művészet, vagy alkalmazott ilyen művészet.
Na, hát a fotográfiának egy alkalmazott része.
Volt olyan vágyad, hogy kimondottan művészi képeket készítsen?
Nem, soha, soha. Mindig fotoriporternek gondoltam magam, és remélem, hogy mások is ezt gondolják. Maga az a szó, hogy művészet mit jelent. Ezt nagyon nehéz meghatározni. Na most a fotográfiában mitől művészet az a kép, amit én lefotografálok, mondjuk egy táncképet, az az eseménynek, annak a pillanatnak az ábrázolása, hogy művészi szintre emelkedjen, ahhoz nagyon sok minden kellene. Tehát az kellene, hogy én előre megterveztem az élet, megszerveztem, kitaláltam a képet, megrendeztem. Azt hiszem, hogy a művészethez akkor közelednék. De akkor, amikor elmegyek az operaházba, és előadás közben, vagy bármilyen körülmények között valamit meglátok, megérzek, és megfotografálom, én ezt nem nevezném művészetnek. Tehát egyáltalán a művészet szóval én nehezen tudok összebarátkozni, mert mindenkinek mást jelent a művészet. Én látok egy Kandinsky képet, és gyönyörködöm bele órákig, és a legjobb barátnőm, akivel nagyon sokat jártunk négyesbe múzeumokba, meglátta Kandinskyt, kiszaladt a teremből. Nekem művészet, neki borzalom. Tehát azért mondom, hogy ezt nehéz meghatározni. De nem akarom degradálni a saját fotoművészeti státuszomat, de jó az a fotográfus szó. Az nagyon jó, az mindent elborít és elfed.
Tehát azért vannak olyan képeid is, ami nem előadás fotók, hanem mondjuk portrék, ahol nyilván előre megtervezted, hogy milyen képet készítesz a művészről.
Igen, ez egy furcsa dolog, hogy kinek milyen a idézőjeles munkamódszere. Nem lehet semmit se előre megtervezni az úgynevezett riporteri munkában, mert az élet adja a pillanatokat, a szituációkat. Persze, hogyha elmentem, mint tudom, egy Törőcsik Marihoz, akkor tudtam, hogy miért megyek, de a képet nem láttam előre, hanem csak tudtam, hogy mit szeretnék ezen az alkalommal elmondani az olvasónak, nézőnek, vagy akinek szólt akkor az a kép. Mindig számomra az a lényeg, hogy van egy véleményem, és azt megpróbálom a nézőnek, vagy az olvasónak, vagy aki a könyvet kezébe veszi, továbbítani, és hogy eljutni egy olyan színre, vagy egy olyan kapcsolati rendszerre, hogy ugyanazt az érzelmet váltsa ki belőle, mint én bennem, tehát ugyanazt gondolja, vagy érezze, vagy ugyanazt tudja megfogalmazni benne, amit én szerettem volna továbbítani. Nem véletlenül mondtam a Törőcsik Mari nevét, mert amikor készültem erre a kiállításra, akkor ugye kavarogtak a nevek, de egy név biztos volt, akit meg akartam fotografálni, az a Mari volt, és úgy mentem le velembe, hogy tudtam azt, hogy én nem szánalmat akarok kelteni, nem akarok hamis képet kelteni, hogy minden rendben van és minden oké. Tudtam azt, hogy az életem során rengetegszer találkoztam vele, nagyon sok képet készítettem, talán az egyik legfontosabb személyiség az életem tárgyai között, akit fotografáltam. Azt akartam, hogy ne a plegykalapokból, hogy minden rendben van, készülök az új szerepemre, semmi bajom nincs, hanem elfogadható módon ábrázolni azt, ami a valóság és a realitás. Na most az elfogadható móddal én ott lent velembe szembesültem, hogy annyira nem igaz a kép, amit róla ábrázolnak vagy írnak, hogy vagy vannak kollégák, akik megrendezik azt a szituációt, hogy hurrá, optimizmus, egy perc és színpadra lép. Tehát én szerettem volna azt a 81 néhány éves, nagyon beteg és kiváló művészt úgy ábrázolni, hogy a nézőnek a szeretete megmaradjon, ha ránéz a képre, akkor ne a jelen jusson eszébe, amit elsőségben lát, hanem mindaz, amit ez a név, hogy Törőcsik Mari képvisel. Tehát, amikor azt mondod, hogy megtervezi az ember a képet, vagy elgondolja, akkor csak egy én bennem csak egy eszme gondolat van, hogy mit szeretnék. Lehet, hogy a szituáció egész mást fog mutatni, és mindent el kell felejteni, és alkalmazkodni az új helyzetre, de az volt az érzésem és a visszajelzések a kiállításon, hogy sikerült azt a megtört művészt, aki körül ott vannak a régi emlékek, kádni díszlev, oklevél, tárgyak, és ő már egy ilyen kis töpörödött kis madárka a kályhasz patkáján ülve, hogy ez ma Törőcsik Mari. És nem volt fájdalmas, bár a kép fájdalmas, nem volt szomorú, hanem az életet ábrázolja, hogy egyszer el kell menni.
És könnyen belement abba, hogy fotózd?
Nézd, ez egy furcsa szituáció. Én akkor ismertem meg a Marit, amikor 17 éves volt, és érettségi előtt állt, de a Fábri már akkor kihívta a körhintára, próbafelvételre. Ez egy ilyen furcsa magántörténet, engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy a férjem az filmoperatőr volt, és úgy dolgoztak, hogy mindenkinek megvolt a rendező partnere, és ő a Widerman Károllyal dolgozott együtt, és a Karcsi egyik nap azt mondta, hogy szombaton délután a Bécsi úton egy cukrászdában, még emlékszem, a Rozáliának hívták a cukrászdát, ott találkozunk, bemutatok nektek egy kislányt, aki Magyarország legnagyobb színésznője lesz. És mi ott ültünk a férjemmel, vártunk, hogy megjelent a Karcsi, és egy tényleg kislány, ahogy ugye az ember elképzeli a vidéki kislányt, piros-fehér pöttyös szoknya volt rajta, fehér-piros pöttyös blúzocska, és hát már itt a nézőtér korát nézve nem nagyon emlékeznek rá arra, hogy volt a 60-as évek, 50-es évek végén egy divat, hogy fonott ilyen kosarak voltak a női ritikülök, tehát azt ugye a karunkon hordtuk, és az volt a karján, és így úgy viselte, hogy neki egy ilyenje van, és azt mondta, hogy kezét csókolom, mondta nekem, aki mondjuk 3 évvel vagyok idősebb a Marinál, és hát tényleg egy abszolút ilyet falusi kislány volt, és a Karcsi el is vette, egy hét múlva volt az esküvő, egy napig tartott a házasság, de effektív 24 órát, ugye sose tudtam meg, és a Mari nem is mondta, hogy mi volt az oka. De soha nem nyilatkozza az, hogy a Bodrogi Gyula már a második férje volt. Tehát az első férje az egy mély homályba, vagy a múlt árnyékába szorult titok, majd talán egyszer elmondja a Mari, de nem tartom valószínűnek. Tehát nekem nem volt probléma a Marival, rossz az, hogy azt csináljak, amit akarok, mert olyan mély és régi kapcsolatom volt vele, ami független attól, hogy én fotós vagyok, és ő színésznő, hogy tényleg, amit kértem, azt megcsinálta. Uh-huh. Úgyhogy, de nem is kellett, ő érezte azt, hogy mi az, ameddig ő el tud menni, és mi az, amit lehet. Ő önmaga kontrollja működött.
Emlékszel arra az érzésre, amikor elkezdtél fotózni? Ezt tulajdonképpen csak azért kérdezem, hogy ugye jó pár évtizedre abba hagytad a fotózást, és újra kezdtél fotózni mostanában, hogy mikor újra fotóztál, visszajött-e az a kezdeti érzés, ami mágnesként vonzott a fotózáshoz?
Na most nagyon kiábrándítót fogok mondani, és soha az életemben nem akartam fotós lenni, úgyhogy engem tényleg a véletlen sodort a pályára. Valószínűleg, hogy ez volt megírva, hogy én nekem fotósnak kell lennem. Én kémia-fizika szakra jártam a TTK-ra, és harmadéves koromban ilyen nyári gyakorlatra hagy nem esélyem el a történetet, hogy kerültem oda. És hát a magyar fotográfia legnagyobbaival kerültem szembe, akiknek az volt a céljuk, hogy engem megtanítanak fotografálni. Tehát nekem a fotográfiával való találkozásom, ez nem egy ilyen hurrá végre fotós vagyok, hanem ja Istenem, fotós vagyok körülbelül, mert ugye el kellett döntenem azt, hogy ott hagyom az egyetemet már szigorlatok és vizsgák után, és nagyon szerettem, tehát semmi bajom nem volt, sőt, még a geológiát is felvettem hozzá, és ráléptem egy abszolút bizonytalan útra, ami nem, hát az, hogy van-e képességem vagy nem, ez abszolút nem derült ki az első néhány évben, mert képeket csinálni lehet tudni, tehát az valahol egy technika csak, hogy ez több legyen, mint egy reprodukciója az eseménynek, vagy több legyen, mint egy emlék megörökítése, ahhoz nekem kellett saját magammal szembesülni, hogy van-e annyi erő, kitartás, mondani való bennem, hogy érdemes ezért az álomért harcolni. A második újrakezdésem az egész más volt. Én tudatosan hagytam abba a 61 néhány éves koromban a fotográfálást. Családi problémák miatt hosszú a történet, és akkor, amikor én a műcsarnoktól kaptam egy felkérést arra, hogy szeretnének egy kiállítást csinálni, akkor ugye azt mondták, hogy a múlt, tehát egy visszatekintő kiállítás legyen. És hát elég sok kiállításom volt mondjuk az alatt az idő alatt is, amíg én már nem dolgoztam Budapest Galériában, Nemzeti Múzeumban. És hát mindig nagyon erős akaratom volt, és azt tudtam, hogy az valahol nem fair, vagy nem tisztességes a látogatókkal szemben, hogy megmutatom még egyszer összefoglalva azt, amit már tőlem láttak, illetve hát mindig talál az ember új képet, új dolgot, ami az idők folyamán nő olyan képé, amit érdemes megmutatni. De azt mondtam, hogy akkor ne csináljunk, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy én megpróbálom azt, hogy mi lenne, ha újra kezdeném. Na most ez a teljes bizonytalanság volt, mert ugye az alatt a hát, több mint 20 év alatt minden megváltozott. Tehát az emberek egymáshoz való kapcsolata, tehát régen a barátság szó az egy nagyon nagy dolog volt, és hogyha valaki a barátom volt, az nem három hónapra vagy két évre volt, hanem azok életre szóló kapcsolatok és barátságok voltak. A másik, ami alapvető nagy kérdés volt, a technika. Amikor én abba hagytam, akkor az analóg fotográfia volt, ami hát mai napig is esküszöm, hogy sokkal érvényesebb és értékesebb, mint a digitális technika. Tehát nekem szembe kellett nézni, hogy ezzel az öreg fejjel meg tudom-e tanulni az új technikát, de azon kívül, ha meg tudom tanulni, tudom-e alkalmazni ahhoz, hogy én a mondani valómat ezzel tudjam kifejezni, ugye? Mindig azt mondjuk, hogy a digitális technika, ugye van a kis lemez, beteszünk egy ekkora picit, van rajta 300-400 kép, aztán egyik csak sikerül. Na most ez hátamon a borsót, de hát ezt abszolút nem akartam. A mai generáció, fotós generáció, aki a digitálisan nőtt fel, tisztelet a kivételeknek, és nagyon kevesen vannak, akik gondolkozva fotografálnak ma már, mert ez a szemlélet, hogy majd lesz egy jó, ez nem ilyen durván, de lazábbra engedi a fotózást, tehát magát. Nem sikerült, majd csinálok még egyet. Amikor én a szakmát tanultam, akkor kaptunk egy tekercs filmet, ami 8 kocka volt, és előfordult, az MT-be kezdtem, hogy arra 8 kockára 2 riportot kellett csinálni. Tehát egész másfajta gondolkozási módot, És épp azért mentem a Marihoz le először, amikor éreztem azt az erőt, hogy most megpróbálom, mert ott tudtam azt, hogy ha elrontom, ha nem sikerül, akkor olyan a kapcsolat, hogy nem történik semmi. Tehát nem szégyenkezem, hanem nevetünk egyet a Marival, hogy azt hitted, hogy pedig, de hogy.
De használhattál volna még analóg technikát, tehát léteznek még filmek?
Hát persze, hogy léteznek, csak nem tudom, hogy tudod, hogy egy nyugdíjasnak a pénztárcája. Uh-huh. Hát ma egy analóg felvételt készíteni, az a film az több ezer forint, az előhívás, tehát egy ilyen volumenű kiállítást nem lehet megcsinálni, tehát meg lehet a lottó öt találattal, úgyhogy... Egy-egy projektet lehet, az is nagyon sokba kerül.
Egy picit visszaugranék még ott a pályakezdetre, hogy azért mégiscsak volt egy olyan pont, mikor te úgy döntöttél, hogy nem vegyész akarsz lenni, hanem fotográfus. Független attól, hogy nem voltál tisztában azzal, hogy mekkora a tehetséged. Igen. Tehát valami csak becsípődött, amiért úgy döntöttél, hogy azt akarod csinálni.
Mondjuk abban a pillanatban, hogy a Szent István körúton kinyitott a Magyar Fotó 4-es telepének az ajtaját, és első köszönéssel a Vadas Ernő, Lánger Klár és a fotográfiai nagyjai ott ültek, akkor én tudtam, hogy én egy olyan vonzási körbe kerültem, hogy én ebből nem fogok tudni kiszabadulni.
De ismerted őket? Tehát
nem,
tudtad, hogy
nem, semmit nem tudtam a fotográfiáról. Nem volt fényképezőgépem, semmit. 0,0 volt a tudásom. De azt kell mondanom, hogy maga a fizika, kémia, amiben én belekavarodtam, az teljesen messze állt attól a kultúrától, amit én otthonról hoztam. Tehát az én szüleim, a családom az egy abszolút humán beállítottságú emberek voltak, tehát két nyelvet tudtam 18 éves koromra, tehát vasárnapi programok azok, múzeumlátogatások vagy irodalmi estek voltak. Hogy mennyire, hogy 1945. január, azt hiszem 17-én vagy 19-én volt az a híres, most nem tudom milyen neven nevezzem, akkor Magyar Színháznak nevezték, ami most a Pesti Magyar Színház a Hevesi Sándor téren, egy irodalmi est, azok a színészek, hát az est az délelőtt 11-kor volt, azok a színészek, akik el voltak tiltva a színpadtól, és még mások, nem volt teteje a színháznak, illetve nagyon sérült volt, és havazott, és úgy behullott a hó a nézőtérre, és egymás után szavaltak Adit Babicsot, József Attilát, és most is fut a hát kezemen, az egy olyan élmény volt, én nem voltam gyerek fejjel, anyukám oda elvitt, és szóval mindig a humán kultúra fele vonzódtam. Hát a véletlenek úgy sodorták, hogy nem úgy mentem egyetemre, de nem okozott nekem a váltásnak ez a faja semmiféle problémát. Az okozott, nagyon őszinte vagyok, hogy elfecséreltem 3 évet, és főleg a szigorlatot sajnáltam, mert én még a Fejér Lipótnál tanultam matematikát, aki a világ legjobb 3 matematikusa között volt, és a Póca volt a fizika tanárom, a Szádecki Kardos tartott geológiát, tehát én egy olyan egyetemre kerültem be, ahol még a régi iskola öregei tanítottak, és a jövendő nagy, akkor még tanársegédek, de nem professzorok, már tanítottak, úgyhogy semmi okom nem volt arra, hogy azt mondjam, hogy nem. Tehát ez okozott problémát, de az, hogy beleestem egy vonzáskörbe az abban másodpercben, és akkor hagyd mondjak egy ilyen történetet, abban az időben, most már sokszor használom, bocsánat, a fotográfiának nem voltak ezek a könnyű gépek, nagy, nehéz, ilyen 10-15 kilós gépekkel dolgoztunk, vakuval, és a legelső nap, amikor beléptem, az Eidner Zoli bácsi, akkor ilyen 71 néhány éves volt, kivitt engem a láng gépgyárba, ilyen világosítónak, hogy segítsek neki a táskát vinni, amiben két lámpa volt, meg kábelek, meg szóval elég sovány kislány voltam, és a csomag elég nehéz volt, úgyhogy a villamoson, amikor meg felszálltunk, akkor egy férfi azt mondta, na csomag, hova viszed a kislányt? Úgyhogy ez volt a antrém tulajdonképpen a fotóvilágba. És a lánggépgyárban Zoli bácsi leült, volt egy ilyen háromlábú, ilyen turista székelyen bőrüléssel, leült oda, kinyitotta a gépét, beállította, és azt mondta, akkor meszeljél. És mondtam, hogy én fotósnak, mit kell itt kimezni, és mivel? És akkor elmagyarázta, hogy ugye nagyon érzéketlen a film, és a lámpával egy meszelő mozdulatot kell csinálni, és úgy kell bevilágítani a mozdonyt, ami egy óriási test volt a fotografálásra, hogy egyenletes fénye legyen. Majd az öreg kinyitotta az objektívnek a zárát, leült uzsonázni, és én meg elkezdtem meszelni a mozdonyt. Ez másfél óra volt. De a kép az tökéletes volt, úgyhogy
És a akkor test... egyet exponált?
Egyet, igen. 9-12-es nagy, és annak az érzékenysége, nem tudom, hogy van-e itt, aki ezt tudja, az 13 dim volt, tehát majdnem, hogy érzéketlen volt. Ugye most a digitális technikával, hát 10 000-nél van az ASA szám, amit számolunk, és az akkor, tehát semmi nem volt.
És valaha az életedbe tudtad használni a kémia, fizika, a geológia?
Semmi. Bár ugye gyakorlatilag a kémia és fizika az szoros összefüggésbe áll a...
Laborálással azért, nem? Ott nem
laborál, de hát az optikát, annyi mindent lehet számolni vele. Én soha. Aha. Én ezt lezártam. Még annyit tudok, hogy az unokáimnak tudtam matematikából segíteni, bár a szöveges példák azok már nehezek voltak, de soha nem használtam. Nem. Az egy, ha nem is azt mondom, hogy elvesztegetett 3 év volt, mert nagyon sok mindent élményem volt, meg jó idő volt, de ilyen szempontból elvesztegetett idő volt.
És ez mekkora váltás volt fotósként, mikor fekete-fehérről színesre kezdtetek el fotózni?
Hát kezdtek el fotózni, mert én ott is makacs voltam, mert a fekete-fehér az is szín. Tehát nincs olyan szín, aminek annyi árnyalata lenne, mint a feketének vagy a fehérnek. Úgyhogy, és volt egy ilyen nagy fellángolás, amikor bejött a színes fotó. Én mindig ellene voltam, mert a színes fotó eleve egy pozitív látszatot ad, tehát ahhoz már nagyon elmélyülten kell foglalkozni vele, hogyha a színeket úgy használja az ember, hogy a mondani valót aláfesti, vagy aláhúzza, de hát abban az időben nem voltak olyan lapok, amik színes képeket hoztak volna. Mindenki idegenkedett, mert ha még jó is volt a negatív, akkor a nyomda elnyomta. Tehát nem, én messze távol voltam a színes fotótól, és most nem azért, mert én egy zsemi vagyok, de azért a comeback-je a fekete-fehér fotónak nagyon hamar bekövetkezett. Tehát a 60-as évek közepén indult el a színes fotográfálás, és a 80-as években már az Independent, ami a mondjuk ilyen vezető angol magazin volt, és azt követte a világsajtó, ismét fekete-fehér címlapot hozott, tehát nem volt, az újdonság erejével hatott a színes fotó, és a fekete-fehér, hát most nem magamra hivatkozom, hogy az én kiállításomon is a legtöbb a fekete-fehér, de általában erős kiállítások, sokkal drámaiabbak a fekete-fehér képek, de azt mondom, és nem az optimizmus, hanem a tényszerűség mondja velem, hogy vissza fog jönni az analóg fotográfia, mert a fotósok gondolkodó emberek, ha valami maradandót akarnak csinálni, akkor filmre készítik. Csak zárójelben mondom, senki nem tudja, hogy mi az élettartalma a digitális fotónak. Van olyan példa rá, hogy 3 év után nem lehetett kinyitni már a CD-t, vagy amire mentették az anyagot, tehát nincs tapasztalásunk a fekete-fehér fotográfiában és az analóg fotográfálásban. 1890-ből az üveg negatívra készült, vagy daguerotípiák mai napig, hát Petőfi Sándort honnan ismerjük arról a képről, ami készült róla, fotó, és az már azért mondjuk majdnem, vagy több is, mint 200 éves. Tehát azért mondom, hogy nem nincs 200 éves, de majdnem. Úgyhogy abban van tapasztalás. A digitálisban semmi tapasztalás. Tudok egy konkrét példát mondani, biztos mindenki emlékszik rá, hogy a Orbán Viktor, hogy hívják ezt, bontott ilyen kordont a parlament előtt, és hát ez ilyen talán a 90-es évek első 3 évében lehetett, és akkor Népszabadságban nem egész 5 év múlva akartak egy képet erről valami cikk illusztrálása hozni, és nem tudták már kinyitni a képet, tehát meghalt a digitális fájl. Tehát én nem azt mondom, hogy ez tipikus, de nagyon jellemző. Tehát fogalmunk nincs, hogy meddig. Ezért van az, hogy mindenki mindenhova ment, felhőbe, külső Winchesterbe, a nagymama kumótjába. Tehát én, amikor a kiállításom készen volt, akkor a fiam azt mondta, és hova mented le? Mondom, miért kéne lementeni? Azt mondja, hát legyen nálam egy, legyen a Katinál egy. Mondtam, hogy apukám, azt csinálsz fel, amit akarsz, én elkészítettem a fotót. Nem tudom már agyilag felfogni, hogy miért kell felhőbe menteni, miért marad meg a felhőbe, és miért nem marad meg az én íróasztalomon, vagy számítógépemen. Tehát ez már nekem sok. Tehát én digitális nagymama vagyok, vagy dédi, de ez már nem megy. Nem.
És mikor a 76 után készült fotóid, negatívjait odaadtad a Nemzeti Múzeumnak, legalább 90 ezer képet,
hát, akkor... kicsit többet is. Igen.
Akkor azokat nem, tehát akkor se
hát fekete-fehér kép.
De nem digitalizáltattad nem, azokat. Nem, tehát neked abból nincs egy darab se otthon.
Nincsen, de akkor megyek be az archívumba, amikor tehát olyan szerződés van, amivel én tudom használni. Hát majd azután, amikor már nem fogom tudni, mert még ugyanabban a szekrényben is tartják, amit tőlem vittek el. Mert hogy rendben nincs senki itt a múzeum fotótárából, hát nem igazán nyúltak hozzá azóta, úgyhogy hát van más dolguk is biztos. De meg kell mondanom, hogy ez a nagy digitalizálás is ugye csak hely kérdése tulajdonképpen, mert ugye egy lemezre, vagy nem tudom mit nevezzek meg egységnek, ráfér több, mondjuk 150-200 fotó, 250 negatív pedig meg helyet foglal el. Tehát mondjuk ilyen szempontok is vannak, de én már azt mondom, hogy ne kelljen ezzel nekem törődni. Jön az utókor.
Érte hátrány nőként a fotós szakmában? Tehát volt olyan, amikor azt érezted, hogy azért nem kaptad ezt a munkát, azért nem küldtek oda, azért nem akarta az a színész, hogy te fotózd, vagy igen?
Nem, soha, de előny se. Tehát ugye elterjedt, hogy jaj, könnyű, mert a nő majd elintézi, mint nő, használja a nőiességét. Nem, ez egy férfi szakma, és tulajdonképpen fiúsított minket annak idején, és ma is nem egy példát látok, hogy nem nőként kezelik a fotóst, mert azon kívül, hogy kell tudni fotografálni, le van mondani valód, tehetséges vagy, hát kell bizonyos olyan fizikai erő, kitartás, ott van a nagy kérdés, a család kérdése, tehát nem egy egyszerű dolog nőnek, fotósnak lenni. Mondom, hogy minket fiúsítottak, tehát gyakorlatilag nem tekintették azt, hogy nők vagyunk, tehát legalábbis abban a korban, amikor én felnőttem, mint fotós.
Tehát akkor bárhova elmentél még mielőtt?
Nem elmentem, küldtek. Mondjam azt, hogy amikor megint remélem, hogy minél kevesebben emlékeznek rá, békekölcsönjegyzés volt, akkor engem például a Petőfi bányába küldtek le, ott a Gyöngyös 60 környékén volt egy nagyon menő bánya, egy ilyen protokoll bánya, és hát mentem le a kassal, és ott fotóztam a oda dugott papírokat, ahogy írják alá, és akkor majd a kép aláírás volt, ennyit jegyzett Petőfi bányába a bányászok. Tehát ha lett volna olyan, akkor nem engem küldenek. Hát az, hogy meg voltam ijedve, azt senki nem törődött azzal, hogy milyen mélységben vagyok lent, meg hogy félek. De ugyanilyen tapasztalatom volt, hogy mezőgazdasági riportnál elájultam az istállóban, mikor egy tehén ellett, szóval megkeményítette az embert. Úgyhogy ilyen szempontból a színház egy kicsit könnyebb volt.
És mikor gyereket vártál, tehát mondjuk terhesen 6.-7. hónapban, hogy cipelted ezt a brutál nehéz felszerelést?
Én a november 25-én szültem, és november 10-én még riportom voltam, úgyhogy akkor mondjuk könnyebb feladatokat kaptam, de és hát abban az időben 6 hét után vissza kellett menni dolgozni, úgyhogy én a szüleim nélkül nem tudtam volna két gyereket hát nem felnevelni, hanem hát egyáltalán bármi történjen vele, és csak azért lehetett vállalni, mert otthon volt, apám már nyugdíjas volt, anyukám meg az a háztartásbeli címszóban dolgozott, úgyhogy nagyon kevés olyan fotóst ismerek, aki még egy-egy gyerek van, de hogy több gyereket vállaljon, az már ritkasság számba megy. Ez egy nagyon furcsa szociológiai kérdés tulajdonképpen, hogy mit miért. Mert tulajdonképpen lehet, hogy most haragudni vagy megvetni fognak érte, de maga ez a szakma, ez nem olyan, mint bármelyik más. Ezt úgy lehet tekinteni, mint egy gyereket, amit én alkotok meg, én teljesítem ki, és olyan lesz, mint amit én gondoltam. Tehát szinte gyerekként kezeli egy női fotós. Mondom, hogy nekem az volt a szerencsém, hogy az édesanyám tényleg nem nagymama volt, hanem anya volt. És hogy most a kérdésedre visszatekintek, abban az időben nincs olyan fotós, akinek kisbabája lett volna, vagy gyerek. Nem. Volt, szültek, de abba hagyták a szakmát.
És a gyerekeid nem lázadoztak? Nem mondták, hogy anya maradj itt, ne menj el a bányába fotózni?
Az igazság az, hogy akkori napi beosztásom az volt, hogy hát korán keltem. A fiam az nagyobb, tehát a két gyerek, a kislányom és a fiam között 3 év korkülönbség van, és az Arany János iskolába jártak fenn a Naphegyre, mi az Oktogonon laktunk, illetve lakom a mai napig, és reggel, akkor még volt 12-es busz, reggel 7-kor én a buszmegállóba álltam a két gyerekkel, amikor még általános iskolások voltak, akkor kapuig kísértem őket, aztán mind jobban elengedtem őket, de az első 3 év, tehát addig, amíg a Misi nem lett felső, és a fiam, addig ugye házig vittem, akkor 12 után mentem a kislányért hazavittem, a Misi akkor már ugye nagyobb volt, az hazajött a haverokkal, de vagy anyukám, vagy én vártuk a 4-es autóbusznak a megállójánál, aztán jöttek a magánőrök, azokat így kisakkoztuk, és én minden este dolgoztam, tehát vagy operába, vagy színházba, vagy szóval a napi két tojás, már úgy értem, hogy két riport, az megvolt abban az időben. Tehát,
tojásnak hívtátok a riportot? Igen, de milyen?
Nem tudom. Úgyhogy a Jós, az egy nagyon bohém társaság volt, az egy nagyon jó társaság volt. Mondok két történetet, és higgyék el nekem, hogy úgy igaz, hogy én most itt ülök, mert volt egy nagyon, ma is megvan egy nagyon tehetséges, jogképességű kolléganőm, aki hát vidékről jött fel Pestre, de előtte Belgiumba élt, tehát nem nagyon ismerte itt a életet, és ő hamarabb került oda a Magyar Fotóhoz, mint én, és a fiúk, a Kozacsek Lexi bácsi, egyszer leküldte őt, hogy fotografálja meg, amikor betolják a Lánchidat az alagútba, és szegényként ott ült órákon keresztül. És akkor az MT az elég közel volt, akkor felment, és mondta, hogy Lexi bácsi, hány órakor van, mert már olyan éhes vagyok. És akkor jött a nagy röhögés, és a következő volt, mert a Lexi sose nyugodott, elküldte, hogy vegyen hajójegyet Kecskemétre. Úgyhogy mondták a pénztárban a Mahartnál, hogy hát oda nem jár a hajó. Úgyhogy ilyen társaság volt. Bocsánat, nőztek, ittak, és zseniális képeket csináltak. Ha ők nem lettek volna, akkor a 45-től a 60-as évekig nem lenne ilyen kiváló fotóanyag, amit ők csináltak. Úgyhogy...
Több helyen elmondtad, hogy tulajdonképpen egy kényszerből lettél kulturális fotós.
Igen.
De tulajdonképpen azért ez a kényszer jól jött a gyereknevelésnél, nem? Tehát, hogy akkor este kellett dolgozni.
Hogy még este is kellett dolgozni, igen.
Nem, de hogy mondjuk nem akkor, igen, mikor az iskolába kellett volna vinni, igen, vagy az iskolából
de
elhozni.
Akkor is, de hát nem, ez csak a poén volt. Szóval nagy fordulópont volt az életemben 56, mert nagyon sok fotós elhagyta az országot, és... Mi maradtunk ott fiatalok tulajdonképpen, a fiatalok közül is sokan elmentek, és hát újraosztották a területeket, mert ugye addig az volt, hogy mindenki mindent csinált, tehát bejött egy riport, akkor aki éppen ott volt, azt küldték ki, tehát nem terület szerint, hogy protokoll, vagy kultúra, vagy sport, és... Akkor én megkaptam a kultúrát, ugye hárman voltunk olyanok, akik ezzel a Friedman Bandi, aki a filmet kapta meg, a Molnár Ettit, aki az irodalmat kapta meg, és én a színház világát.
Cikinek érezted?
Tessék?
Cikinek érezted?
Kevésnek éreztem, és komolyan gondolkoztam akkor, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy okos volt az egyetemet ott hagyni, és egy elég nagy válság volt bennem. Egyszer volt azért, mert ugye nem mentünk el, nem lehetett elmenni, semmiféle politika nem volt magott, 4 idős szülő volt, nem lehet itt hagyni őket, és egy pici baba, ugye akkor már a fiam megvolt. De meg kell mondanom azt, hogy becsülettel dolgoztam, tehát nem az volt, hogy akkor most dobom ezt az egészet, és az volt az a periódus, amikor mi úgy fotografáltunk színházba, vagy én úgy fotografáltam, mert MT-ben csak én csináltam a kultúrát, de hát akkor már kezdtek, volt filmszínház, muzsika, meg nőklapja, hogy beállítottuk a képeket a színpadon, megmondtuk, hogy, vagy a rendező megmondta, hogy mit akar, és akkor a színész eljátszotta azt a jelenetet, mi két lámpával bevilágítottuk. nem volt hogy lehetőség az érzékeny filmre, és bizonyos idő múlva ugye elkezdődött a filmeknek az érzékenysége, az optikáknak a nagyobb feloldó képességű, tehát a blendék, csökkentek a blendeszámok, és akkor elkezdtünk menet közben fotografálni. Az már az volt, hogy azt fotografáltam, amit én akartam, nem azt, amit megmondtak nekem. És akkor jött az a bizonyos történelmi pillanat, hogyha ismerik a történetet, akkor bocsánat, de muszáj elmondanom, hogy úgy is hívom ezt a képet, az ügynök halála képet, mint egy eljegyzési gyűrű. A Nemzeti Színházban, szóval akkor a fiatalos lelkesedés, ha nem volt éppen munka, akkor úgy jártam a színházakba esténként, hát ha történik valami címszóval, és fényképezőgép az anélkül fotós ki nem lépett a lakásba, hogy ne legyen nála. És kezdés előtt volt, a vasajtó az a színpadon egy nagyon fontos hely, mert az zárja el a külvilágot a művilágtól, tehát a színpadtól. És az egy furcsa, azt is úgy elmondtam már többször, de igazán nem tudom szóban elmondani, hogy azt a hangulatot, ami egy színházban van ilyenkor, hogy még a kellékes megigazítja a kelléket, még egy színész beszalad, megnézi, hogy minden rendben van-e, a világosítók pásztáznak a fényekkel, és belépett a Timár József a színpadra. Azt mindenki tudta, hogy nagyon beteg, és tulajdonképpen az agyam hátsó részében az is volt, hogy azért voltam ott akkor, hogy el tudja játszani ezt az estét, történik-e valami. És oda ment a kikészített bőröndökhöz. Nagyon sok bőrönd játszott az ügynök halála darabban, akkor a Nemzetibe, és megemelt két nagy bőröndöt. Szóval kvázi kipróbálta önmagát, hogy el tudja játszani ezt a szerepet. Majd letette, kiment, és én ezt a pillanatot megörökítettem. Ha ismerik a fényképezőgépet, egy Rolleiflex fényképezőgépen volt, akkor 4-es blendéje volt a gépnek, és hát 21 dinnes film, tehát ennek a történelmi expozíciója 4 és 15-ös idővel, és akkor éreztem arra rá, hogy tulajdonképpen a színházi fotografálásban és ki lehet a gondolatot fejezni, tehát ez nem megtörtént, nem megrendeztem, ezt az élet produkálta, és az volt a mondani való, és ez látszik mai napig ezen a képen, hogy mit bír az ember, mire képes az ember. Most ez annyira, hát nem mondom, mert az ember saját magáról nem mondja azt, hogy jó, de hát a Nemzeti Színház előtt is ennek a képnek a szobor másolata áll. Mondták is, hogy plágium miatt pereljem be a szobrász, de hát nem ér annyit.
Aki nem kért engedélyt tőle, de...
Hát dehogy kért engedélyt. Hát akkor tudtam meg, hogy szóltak, hogy láttad a szobrodat? Mondom, én rólam szobor. Mondták, hogy nem, a Timár József, még egyelőre a Timár Józsefre. Úgyhogy, de ugyanez a szobrász megcsinálta egy másik képemmel, Gyula Endrődön, lementem a Kner nyomdába valami könyv miatt, és nézem, hogy ott ül egy padon a Kálai Feri a puli kutyájával, az én képem egy az egybe. Tehát ott Gyoma Endrődön, a föltéren ott ül a Kálai alias Keletével. Nem is tudom megfogalmazni, hogy jön. Ha én nem megyek Gyula Endrődön, az életben nem tudom meg, hogy azt a képemet is ellopta.
Rossz érzés volt?
Tulajdonképpen büszke voltam rá, az igazság. Az első a düh, meg a tehetetlenség, mert azt mondta a jogász ismerőseim, ügyvéd ismerőseim, hogy ne csinálj belőle pert, mert hogyha egy hajszál másképp áll, akkor már nem plágium, tehát arra biztos vigyázott. kevés olyan fotó van, amit megszobráztak, vannak. Hát ez nekem kettő is sikerült, úgyhogy...
Nagyon sok színésszel nagyon jó viszonyod volt. És beszéltél is arról, hogy volt egy pár, akivel, és egyébként ez nyilván természetes, igen, is, hogy nem volt olyan szoros a, igen, kapcsolat. Látszik-e ez a fotókon?
Nem szabad. Nem szabad. Nyugodtan mondok nevet, mert ezt nem először mondom, tehát például a Gábor Miklós, akit rettenetesen tiszteltem, maximális jó társasági kapcsolatom volt vele. Soha nem tudtam egyet érteni, még a Hamlet előadását is beleértve. Valahol egy másik világ volt, egy másik színjátszás. Lehet, hogy azért, mert ugye azért a Stim kollégák ebbe is működnek, hogy ugyanaz a szerepkör, vagy ugyanaz a stílus, vagy egyéniség. Például ugye a Besenyei Feri az borzasztó jó barátunk volt, és én Besenye is voltam, és nem. Ez olyan, mint a Nemzeti Színházban voltak major színészek, meg voltak Marton színészek, úgyhogy, de soha nem volt a szereposztás olyan, hogy egy Marton színész a major darabjában, és fordítva az nem fordulhat elő. Tehát én a Ferit imádtam, és igazán ez a, hogy nekem volt igaz, most nem az igazamat akarom bizonyítani, hanem ugye Feri egy igazi Otello alkat volt, hát a Szörényivel az előadása annak idején a Nemzetibe, hát az alap színművészeti főiskolás tanulmány, vagy tanítják. És elment a Madách Színházba, ahol a Huszti Péter volt a Jágó, és egyszerűen eltűnt a Besenyei egyénisége, és a Husztinak volt fergeteges sikere. A Besenyeit meg úgy tapsolták meg, hogy együtt jöttek ki a Jágóval, úgyhogy ebből kapott ő tapsot. És akkor a Feri azt mondta, hogy igen, azért, mert Jágók ülnek a nézőtéren. Ez egy olyan híres mondása volt. És ugyanakkor azért hoztam ezt a példát, mert ők a Gáborral soha se játszottak együtt, de a Gábor Miklós nem biztos, hogy a Huszti le tudja játszani. A Besenyei meg egy tömbből faragott egyéniség. Ő mindig galilei, ő bánk, ő a nagy drámai hős. Úgyhogy Gábor Miklós viszont már ennél, ő már showszínész, ő már másfajta gondolkodási módja van, hát most nem akarok itt esztétikai előadást tartani, de nem két azonos nagyságrendben, tehát kaliberben, hogy mind a kettő zseni az ugyanaz, de másképp zsenik. De én ezért nem tudtam a Gábor Miklóssal soha közelebbi barátságba kerülni.
De csak a Gábor Miklós volt? Nem, őt szoktad általában emlegetni, de volt más színész is, akivel ugyanezt érezted?
Hát volt, csak azok még él. Úgyhogy maradjunk ennyibe. Érdekes módon, hogy a férfiak sokkal-sokkal hiúbbak, a színész férfiak, mint a nők. Mert ők úgy, a színésznők azok úgy jönnek ki az öltözőbe, hogy tudják azt, hogy tökéletesek. A férfi színész az mindig kételkedik önmagában a vizualitásban, hogy ő hogy néz ki. Egy színésznőnek az, hogy nem néz ki jó, az nem fordulhat elő. Tehát ő benne olyan belső hit van önmagával szemben, hogy az csak tökéletes lehet.
És nem is volt olyan, hogy mondták, hogy inkább jobb oldalról fotóz, mert úgy jobban nézek ki fentről,
mindent elolvastál tőlem, vagy, de ez volt a Básti Lajos.
De nem, a nőknél gondoltam.
Ja, a nőknél nem. A nők azokat meg lehetett győzni, mert a nőknek azt mondtad, hogy úgy jobb, és rögtön elhitte. Tehát a színésznők azt tudják azt, hogyha egy fotós azt mondja neki, hogy ez jobb, hogy akkor azt a közös érdek. A férfi másképp hiú, tehát Elmondom akkor
a Bársi történetet.
Elég kezdő voltam, és hát még nem ismertem a Bástit. A Katona József Színházban volt a, azt hiszem, 17. Baba Nyara című darab. Nagyon nagy szereposztása, Lukács Margit, Mészáros Ági, Básti, és akkor még a színpadon fotografáltunk, és állvánnyal rólej fekszem fent a gépen, és azt mondja Básti nekem, hogy kislány, engem nem lehet alulról, engem csak alulról lehet fotografálni, mert itt az orrám volt egy orrműtéte, és egy elég kemény, hát nem sebb, hanem ilyen csont deformáció maradt rajta, és a filmesek megetették, hogyha alulról fotografálják, akkor ez nem látszik. És akkor mondtam, hogy művész úr, engedje meg, hogy azt a képet is megcsináljam, amit én szeretnék. Na, azt mondja, csinálja. És másnap bevittem a színházba mind a két képet, nem mondtam meg, hogy melyik letettem, mondom, válasszon, és akkor innentől kezdve úgy fogom fotografálni, ahogy ön szeretné. És hát azt választotta, ami ugye természetes volt a számomra, hogy felülről fotografáltam, ugyanúgy nem látszott ez a bizonyos csont. És onnantól kezdve bármikor kérhettem a Bástitól, annyira, hogy amikor már tudott volt, hogy nagyon beteg, akkor egyszer telefonált a Zolnai Zsuzsa, a felesége, hogy a Lala azt szeretné, hogy az irosztala mellett csináljak róla egy képet még. És akkor elmentem hozzá, és ezt megcsináltam. Tehát ennyire jó kapcsolatunk alakult ki. Ugye Básti volt az a színész, aki sose tudta a szerepet, tehát nem tudott szerepet tanulni. Akkor meleg volt, akkor a tűzoltó miért áll ott, ahol áll, a sugó miért úgy suga, ahogy sug, egyáltalán minek vannak a nézők. Szóval, és volt olyan főpróba, amikor kiküldött mindenkit a nézőtérről, és azt mondta, a keletiben maradhat. És ez számomra több volt, mint egy bármilyen nagy kitüntetés. Úgyhogy érdekes módon, hogy megmaradtak ezek a barátságok, mert nem a fotó okozta a barátságot, hanem az, hogy emberi kapcsolatokat tudtunk teremteni egymással. És talán ennek az is volt az oka, hogy én nem estem hasra attól, hogy ő egy mekkora színész, hanem megpróbáltam úgy kezelni, mint egy mindennapi embert, akinek az a foglalkozása, hogy színész.
Nem is várták el, hogy elájulj a nagyságuktól?
Nem, tulajdonképpen nem. Mondjuk ez olyanba is megjelent. Nézd, ez egy furcsa, más világ volt. Például a Rutka Éva lánya, a Gábor Júlia, aki most a Szigeti Gábor felesége, az egy rettenetesen nevelhetetlen kislány volt, és egyidős az én fiammal, és állandóan az Éva nevelési tanácsokat kért, hogy mit csinálsz, hogy csinálod. Vagy a Básti Julit azért iratták be a Szilágyi gimnáziumba, mert oda járt, ahova az én fiam, megint nem volt a legkezelhetőbb kislány. Tehát ezek valahol kortársak voltak, barátok voltak, barátnők voltak. Hát most mondok egy példát, ennyi év után a jövő hét pénteken kapja a Béres Ili a Filmakadémia életmű nagydíját, és én leszek az, aki őt hát felvezetem, és elmondom az életét. Tehát azért ez egy elég nagy megtiszteltetés, mert nem kritikus, nem színésztársat, hanem egy fotóst kér meg rá. Úgyhogy alapvetően, ha talán egy gondolatban össze tudnám foglalni azt, amit én is mondjam azt, hogy nem színházi fotó, mert ez már régen nem az, hanem az emberábrázolásnak egy olyan tortaszelete, ahol művészek vannak, hogy ugyanolyan embernek kell őket tekinteni, mint te vagy, nem kell felnézni rájuk, a kellő tiszteletet meg kell adni nekik, és mindig korrektnek kell lenni. Tehát az nem fordult elő az életemben, hogyha ők azt mondták, hogy ezt ne publikáld, akkor én ezt pénzért, hírnévért vagy bármiért nyilvánosságra hoztam volna. Ez a legjellemzőbb erre a bizonyos Rutkai Latinovics sorozatra, ami nagyon-nagyon sok kép készült, és a mai napig ott van nálam kb. 12-14 kép, amire azt kérték, hogy ezt ne, és majd a családom...
Mi van azokon a képeken? Amitől nem lehet...
Azt nem.
Tehát, de hogy nem, nem jól sem. Néznek ki, vagy olyan szituációban vannak, vagy mitől volt az más az a 12, amit nem publikálhattál?
Hát nézd, de mindenkinek van egy képe saját magáról, és a másikkal való kapcsolatról, és ez nem fedezte azt. Uh-huh. Ha titokzatosan fogalmazva. Okay. És ezt meg kell tartani, tehát korrektnek kell lenni, tisztességesnek kell lenni, és még egynek, hogy nem szabad akkor is dicsérni egy művészt, ha nem tetszik az alkotása. Tehát ha megkérdezték tőlem, hogy milyen voltam, akkor elmondtam még akkor is, hogyha nem volt olyan nagyon jó. Vagy például az pont a Rutkaival fordult nem egyszer, hogy kijött, és mondtam, hogy Éva, ez nem jó ez a smink, ez sok, ez... Ő nagyon a szemét nagyon szerette festeni, mert ugye borzasztó mélyen ülő szemei voltak, és ugye a sminkesek megetették azzal, hogy így kell sminkelni, de nem úgy kell sminkelni, mert más az, hogy így nézek valakit és beszélgetek, és más az, hogy színpad, meg fotó, tehát egész másfajta igények vannak ilyen szempontból. És nem biztos, hogy jól esik neki, hogy azt mondom, hogy most le a sminket, mert ez így nem jó.
De elfogadta?
El. Mindig elfogadta. Az Éva az a színész, például a Váradi Hédi sose fogadta el. A Váradi Hédinek volt egy önképe, és azt az önképet ő addig ült az öltözőjében. Hát a Hédi az olyan volt, hogy délután 4-kor bement a színházba egy esti előadásra. Tehát mondjuk 6-kor kötelező, de általában azért 5-6-kor bemennek a színészek. A Hédi az hajnalban bement. Ugyanakkor mi a Béresinivel, Jézus Mária hányban volt, kint voltunk Párizsban, 68-ban, mert elengedtek a férjünk, illetve az Ili akkor a Besenyeivel élt, és én férjemmel is egy húsvétin délelőtt, bocsánat, hogyha sztorizok, ezért nyúlpörköltöt főzött a Besenyei férj, mert állati jól főzött, és akkor az Ili elkezdett nyafogni, hogy ő úgy szeretne Párizsba menni, ő még sose volt Párizsba. Én mondtam, én is szeretnék Párizsba menni, és akkor két fiú egymásra nézett, és azt mondták, na hát akkor lesz két szabad hetünk, menjetek. Úgyhogy így mentünk el mi Párizsba az Ilivel, 2x70 dollárral, amiből az Ili első este elvásárolt a piacon, nem tudom mennyit, de volt nekünk annyi samponunk, arckrémünk, hogy azt nem tudom elmondani. Az utolsó 3 nap csokoládét ettünk meg, bagettet, úgyhogy az volt az utolsó napra maradt pénzünk. Sőt, álltunk, ez már az indulás napján volt egy étterem előtt, és néztük, hogy milyen kaják vannak, és azt mondta az Ili, hogy tehát a gondolattól is már jól laktam, és hát egy pincér ott állt, támasztotta az ajtót, az Ili gyönyörű, hát tudják, milyen gyönyörű, szép volt, és hát mondta, hogy jöjjünk be, és mondtuk, hogy nincs pénzünk, azt mondta a vendégünk, és ott megebédeltünk egy ilyen kis bisztróba Párizsba, úgyhogy ezeket, ez nem fotográfia, ez már barátság. Tehát azért meséltem el, mert enélkül egy csomó dolgot nem lehetett volna megcsinálni. Tehát egyrészt is az se lehetett volna, hogyha már a Béresről beszélünk, hogy egyszer egy egész anyagra azt mondta, hogy te ezt ne. Nem voltam diszponálva, csúnya vagyok, sose csúnya. De felejtsük el. És elfelejtettük. Tehát ez csak így működik.
És kidobtad?
Nem, azért az megvan, de a nem publikáltak között van.
Aha.
Bár most próbáltam agitálni, de nem volt hajlandó. Nem.
És volt, akit rá tudtál beszélni?
Nem.
Tehát aki egyszer azt mondta, hogy nem.
Nem, ha egyszer azt mondta, hogy nem, akkor nem, már csak azért sem mondta azt, hogy igen, mert hogy...
Hiúság.
Hát igen, már egyszer kimondtam azt, hogy nem, akkor már nem mondom azt, hogy igen.
És a fiatalabbakkal is van ilyen barátság?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye újra kezdtem, ha ezt újrakezdésnek lehet nevezni, és az volt az elképzelésem a végén, mert nagyon sok elképzelésem volt, hogy megpróbálom a mai fiatalokat, akiket nem ismerek, csak a nézőtérről, vagy filmről, vagy újságba olvastam róluk, és borzasztó jó, és most hagyd mondjam el, hogy a hiúságomat rettenetesen legyezte, hogy mindenki azt mondta, hogy megtiszteltetés a számomra, vagy azt mondta, hogy boldogan. Hát mondjuk olyanok kerültek a lencséim elé most, hogy ilyen nagy, jó nagy szavakat használjak, mint a Tenkirék a Csányi Sándorral, akkor a kisvecsei, én nekem kicsi, mert én ismerem a papát, aki a nagyvecsei, tehát a vecsei H. Miklós, amiből a H azért H, hogy az apjától el lehessen, meg lehessen különböztetni.
Meg Hasi
a beceneve. A Vidnyánszki, a kis Vidnyánszki, akkor a Józan Laci, akkor a lányok között ugye a Kovács Patricia, a Péter Lili, tehát egy csomó feltörekvő vagy már befutott színész, semmi gond nem volt. Egy dolgot megállapítottam, hogy sokkal nem igényesebbek magukra, hanem sokkal másképp képzelik el azt a világot, amiről róluk képet készítenek. Amikor én fotografáltam egy művészt, és mondjuk a műterembe felhívtam, akkor Rutka Éva, hogy példát mondjak, anyukájával jött, kis autójába ben volt 15 ruha, a sminkkészlet, anyuka megmondta, hogy mit vegyen fel, ott az MT-ben volt egy olyan mosdó, amit hát nem lehet azt mondani, hogy csúcsmosdó egy törött üveggel, leült egy háromlábú székre, és kisminkelte magát, változtatta a ruhát, tehát semmi. Most a fiatal, például a Tenki Réka, aki egy borzasztó kedves, helyes, és most szülte meg ugye már a Benedeket, azt mondta, hogy és hányan jöztök? Mondom, jövök én és a Fábián Évi, aki az én asszisztensem. Azt mondja, és sminkes, és ruhás, hát mondom, gondolom, hogy van ruha a szekrényedbe, és hát meg kellett magyarázni, hogy én nem tudok úgy, hogy még 95 ember ugrál, és akkor még a legjobb pillanatban odaszalad a fodrász, és fontosságát aláhúzva még egy hajszálat megigazít. Tehát soha nem fog kialakulni egy intim viszony. Tehát akkor, hogyha ott áll nem tudom hány ember, az alany se lazul fel, én pláne nem lazulok fel, szóval semmi értelme nincs. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. A másik pedig, ami nagyon érdekes, hogy azt kérdezik elsőnek, és hol jelenik meg. Tehát ő már időt csak arra szakít, aminek visszhangja lesz. Mondjuk az én esetemben most könnyű volt, mert mondtam, hogy a kiállítás lesz, de ha én mondjuk elmennék a Tenki Rékát csak úgy, mert tetszik, és szeretnék valamit mondani, nem biztos, hogy időt szakít rá, mert rohannak a pénz után, rohannak a egyik forgatásból a másikba, akinek megy, és nem biztos, hogy megéri neki az a 2 vagy 3 óra, amit velem tölt, akkor megéri, hogyha annak látja a látszatát, hogy megjelenik címlapkép, vagy valami. Nagyon nehéz a gondolkozásukat átállítani, és nagyon nehéz volt visszacsavarni arra, hogy állt, és azt mondja, és mit csináljak? Hát mondom, mit szoktál ilyenkor csinálni? Azt mondja, pont a vecsei volt, azt mondja, ilyenkor szoktam ebédelni. Hát mondom, akkor ebédeljél. És azt mondja, ezt akarod lefotografálni? Mondom, minden ember ebédel, hát te is. Ezt fogom lefotografálni. vagy lementünk a Károlyi kertbe, és egy pad a férfi vécé előtt volt. Nagyon szép zöld, sárga színe van, úgyhogy engem megkapott a szín, mondom, üljél ide le. Azt mondja, vécé előtt, mondom, azt senki nem fogja tudni, hogy ez mi, ez bízd rám. És ez lett a legjobb kép, amit csináltam. Tehát nem azt mondom, hogy fantáziamentesek, csak másképp nézik a dolgokat. Tehát,
máshoz szoktak hozzá.
Valószínűleg az is lehet. Nem látják azt, hogy, hogy holnap után is van. Tehát nem érzik azt, amit a nagyok, akikkel én mondjuk most büszkélkedek, hogy, hogy mint trófea megvoltak, hogy van jövő is. Tehát nem érzik azt, hogy, hogy esetleg történelemmé válnak, vagy, vagy nem érzik azt, hogy egy életvonalat végig lehet követni. Hát van néhány olyan színész, akit főiskolás korától kezdve napjainkig ez a három grácia, amit ugye a kiállításon volt, akiket az esős vasárnapot próbáltam megidézni, amiben ők a Halász Jutka, Tordai Teri és a Béres Ili játszottak. Velük semmilyen probléma nem. Pontosan tudták, hogy mondani se kellett, és tudták azt, hogy hülyéskedtek, vidámak voltak, most mondjam azt, hogy 20 évesek voltak, ha becsukom a szemem, de röhögcseltünk. Szóval ezt már a mostaniak nem ilyen felszabadultak, tehát rohangálnak egyrészt a pénz után, másrészt pedig nem érzik a súlyát, jogosan, mert nincs sajtó. Tehát, hogyha lenne sajtó, ha ők látnák azt, hogy egy filmszínház muzsikában megjelenik, hogy van értelme, hogyha lenne egy olyan képeslap, ahol nem csak egy képet hoznak le, akkor, ha éppen valami szenzáció van az életükben, hanem például egy alakítást értékelnének, és sok képpel mellette. Hát milyen az Új tükörben, milyen nagy riportok voltak akkor, amikor egy nagy alakításból csináltunk több oldalas képriportot, és csak a színész volt rajta, és a szöveg hozzá. Tehát változott nagyon a kor, nagyon nagy fordulat előtt van az egész, hát kommunikációnak nevezzem, médiának, nem tudom minek, információ áramlás óriási, de nem biztos, hogy eljut mindenkihez. Tehát a Facebook az a csúcs, a YouTube, tehát neki már nem
Instagram,
is az...
Instagram, fotó szempontjából inkább az Instagram.
Instagram. Most már csinálnak a fiatal srácok ilyen YouTube-ra ilyen fotóból készített kis videókat, tehát az, hogy újság, ez nem akkora vonzerő. Nem akkora vonzerő, plusz el vannak rettenetesen. Hát van nem tudom hány celebünk, 30 celebünk, vagy 25 celebünk, ugyanazok vannak címlapképeken, ugyanazokat látom, mindenféle teljesítmény nélkül. Hát például most van egy Tartuffe előadás a Katona József Színházban, minden színészt, a Keresztestől kezdve az Ónodi Eszteren át, mindegy címlapra lehetne tenni. Nem jut eszükbe a szerkesztőnek.
Hát azért az Ónodi szokott címlapokon lenni.
Ritkán.
Nem, szerintem ő nagyon sokat.
Igen?
Van.
Jó, akkor igen. Bocsánat, tévedtem.
Szerintem ő azok közé tartozik. Újra fotóztad a csordás ikreket, akiket még igen. Gyerekként fotóztál.
Igen.
Ugye négyes ikrekről volt szó.
Most már csak hárman vannak.
Most már csak hárman. És hogy a szülőknek már volt három gyerekük is.
Igen.
Hogy hát ez... nevelőintézetben voltak, amik nem tudom, három évesek lettek.
Hát igen.
És pont ezt a pillanatot kaptad el, amikor találkoztak.
Igen.
És meséltek, hogy mi lett velük, vagy emlékeznek-e bármire a gyerekkorukból?
Nagyon érdekes, hogy együtt laknak, tehát egy utcában laknak, unokatestvéreket vettek feleségül, és összeszoktak ülni és nosztalgiázni. Például egy óriási kép van bekeretezve a Fóti gyerekvárosnak a főépülete. Én szerintem nem szép a történet, mert ugye megszülettek a négyesikrek egy nagyon szegény családból, már gyerekek voltak, és az állam segítségképpen magához vette a négyesikeket. A Fóti Gyerekváros biztos mond valamit önöknek, most éppen...
Aztán most akarják bezárni.
Most akarják bezárni, azt mondom, hogy éppen aktuális. És ott nevelkedtek azzal, hogy így megkapnak mindent, otthon meg nem kaptak volna meg. Na most ezek a picik 3 éves korukig nem találkoztak a szüleikkel. És ez a kép, ez arról szól, hogy 3 évesek lettek, és hazaadják a gyerekeket, és a szülők jönnek értük, és a gyerekek szaladnak feléjük. Azt a fogalmat, hogy apa meg anya nem ismerték, azt tudták, hogy nővérek, vagy dadus, vagy stb. De a vonzerő azon a képen hihetetlen, az öröm kifejezése, hogy elveszti az egyik a kis cipőjét, nem tud mit csinálni, összekucorodik. És hát ez a bizonyos, hogy ez egy pillanat volt, tehát a fotográfia lényege, hogy a pillanatot kell megörökíteni. És én elvesztettem őket, szégyellem is magam, mert ez egy szép sorozat lehetett volna. És mikor elkezdtem a kiállítást készíteni, akkor azt mondtam, hogy én megkeresem a négyesikreket. És Kaposvár környékén élt, erdészek voltak a szülők, és kaposvári kollégák kinyomozták, és hát lementünk hozzájuk. Én nekem ilyen szép napom nagyon-nagyon régen volt. Nem csak a nosztalgiával, hanem hogy gondoltak ezek a gyerekek arra, hogy mi volt az, nem emlékeznek a Fóti gyerek, nem emlékeznek gyakorlatilag semmire, csak arra emlékeznek, hogy nagyon jó volt. Az egyik azt mondta, hogy olyan puha pihe volt minden, úgyhogy jó emlékszem, hát nem, nekem drasztikus az ügy, mert elszakítják a szülőtől a gyerekeket, náluk ez másképp csapódott le, és meghalt az egyik pár évvel ezelőtt, és így csak 3 lett. De tényleg olyan volt, mint ilyen Amerikából megjöttünk rokonlátogatásra. Mindent el akartak mesélni nekünk, amiről fogalmunk nem volt, mert ugye a szereplőket nem ismertük, és 60 év telt az első kép készítésétől. Most 66-67 évesek. Úgyhogy nagyon megható volt. És tulajdonképpen ez a fotográfia célja is, hogy megörökíteni valamit, amiből a múltból a jövő tud táplálkozni.
Hát ez nagyon szép végszó. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak, úgyhogy nekem jó este volt.
Nekem is.
Köszönöm szépen.